kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok, valamint a kis- és középvállalkozói szektor kerül a gazdaságpolitika fókuszába, hangzott el a gazdasági kamarák egyeztető fóruma idei első őszi ülésén. Ez 2023. januári megalakulása óta a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett a kabinet gazdaságpolitikai tanácsadó konzultatív testületeként működik. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte, az új gazdaságpolitika fókuszában az áll, hogy 2025-ben 3-5% közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlást, amelynek mindegy 80%-a kínálat oldali volt, írta Nagy Márton. Felhívta a figyelmet arra, a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbéremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet, hogy ez az elmúlt 23 évben a legmagasabb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium azt közölte, a nyár végéig több mint 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az augusztus havi adatokat árnyalja, hogy az adóbevételekből, ezen belül is különösen az áfából, ebben az időszakban kevesebb érkezik a költségvetésbe. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitér a közlemény, hogy az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Illés Boglárka idézte Robert Ficót, aki szintén úgy véli, az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalunk Ukrajnával, Oroszországgal és másokkal, tette hozzá. Életét vesztette egy 46 éves nő, és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy 100 kilométerre északkeletre található Ramenoszkje városban. Egy ukrán drón támadásban, közölte Andrej Vorobjov. A moszkvai régió kormányzója szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka a térségben. Elítéli a belga kormány, hogy Magyarország a menedékkérők Brüsszelbe küldésével fenyegetőzik. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy ha az unió az illegális bevándorlók beengedésére kényszeríti hazánkat, akkor a kormány felajánlja, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket. A magyar bejelentést bírálta a belga menekültügyi államtitkár, a külügyminiszter és a brüsszeli polgármester is. Magyarország jó példát mutat arra, hogyan tud működni a migrációs politika, közölte a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián az államtitkár. Rétvári Bence nehezményezte, hogy a magyar migrációs politikáról sokan tárgyi ismeret nélkül alkotnak véleményt, ezért egy a déli határon készült felvételekből összeállított videót is bemutatott a résztvevőknek. Kormányzati segítséget ígért a miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szánta Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad az építkezéshez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. Már működik az a bankszámla, amelyet Verespál hivatalban lévő és Tócánta József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a Miskolci önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. A létesítmény, mint ismert, péntek este gyulladt ki, tetőszerkezete teljesen leégett. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően kevés lesz már a felhő felettünk, de a keleti tájakon még gyenge eső húlhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Szőlőske a Bodrogi jobb partján, a 79-es főút mentén, Sátoraljaújhelytől 7 kilométerre keletre, de már a határ szlovákiai oldalán fekszik. Ide kalauzol el most bennünket Farkas Erzsébet kolléganőm. A riportból kiderül, hogy miért.
Szanisztó Jánossal és kedves feleségével, Erzsébettel szőlőskén találkoztam, mert hogy néhány perccel ezelőtt ért véget a szőlőskei állandó vadászkiállítás megnyitója, amely a helyi közösségi házban látogatható most már a mai naptól ingyenesen. Mi is ennek a története, ennek az állandó vadászkiállításnak?
Hát a rövid története az, hogy itt születtem szőlőskén, és itt vadászok, és ennek alapján szerettem volna a gyerekeknek, fiataloknak ismertetni az itt élő állatvilágot, a természet csodáit, és ennek az alapján született ez a kis kiállítás. Az épület az egy elhagyatott épület volt, amelyiket a bátyám ajándékozta a községnek.
Felújított állapotban van az épület, mondjuk el a kedves hallgatóknak.
Igen, a község felújította ezt az épületet, csodálatos, szép, és így ezt a falat megkaptam a polgármester úrtól, hogy ide készíthetem ezt a kis kiállítást. Ennek az alapján elhatároztam, és az otthoni segítséggel, a kedves feleségem segítségével meg tudtuk valósítani, és augusztus 31-én átadásra került. Polgármester úr átvette a hivatalos dokumentet, ettől a naptól a község tulajdona, és így jöhetnek a gyerekek, az óvodások. Királyamecen lakunk, ott is van egy házi óvoda, amit már be is terveztem, hogy elhozom a gyerekeket, és bemutatom nekik ezt a kiállítást, és majd jönnek a polgármester úr felesége, és úgy tudom, hogy óvóna is már ígérte, hogy az gyerekekkel majd fog ide jönni, és elszaporodik ez a információ, akkor majd jönnek többen.
Mert hogy ez is a kiállításnak a célja, az elsődleges célja, hogy a fiatalokkal megismertesse és megszerettesse a természetet.
Igen, ez a cél. Pontosan.
Kedves Erzsike, önhöz fordulok. Mit szólt ahhoz, amikor a férje megosztotta önnel az ötletét, a tervét, hogy szeretne egy ilyen állandó vadászkiállítást szőlősként a szülőfalujában?
Nem nagyon lepett meg, ugyanis elég gyakran kapok ilyen kellemes meglepetéseket, mert tudtam, hogy neki ez szíve vágya, hogy minél többet hagyjon a jövő gyerekeinek, ifjúságnak. Mert hogy otthon is ugye azt csinálja folyamatosan napról napra, hogy unokákat felvilágosít, szeressétek a természetet, védjétek az állatokat, és nem utolsó sorban felkérik a helyi iskolában is a tanárok, például a földnapján, hogy jöjjön és tartson előadást, és ő ezt szívesen teszi, szeretettel. Én őt elkészítem ezekre az előadásokra olyan értelemben, hogy készítgetem a vadászruhát, vadász dolgokat, hogy minden kéznél legyen, és neki ez flottul menjen.
És támogatja is. Nagyon fontos a biztos háttér, családi háttér.
Hogyne.
Hány éve már, hogy együtt jóban és rosszban? Hogy együtt vannak jóban és rosszban?
48 éve. Szeptember 26-án lesz, igen, 48.
Szívből gratulálok, és sok boldogságot kívánok még önöknek. Itt vagyunk most az állandó vadászkiállítás előtt, beszélgetünk. Legyen olyan kedves, írjuk le a hallgatóknak, hogyan képzeljék el ezt a tárlatot?
Hát ez a tárlat egy kisméretű vadászkiállítás, amelyik állandó jellegű lesz. Elsősorban baloldalról kezdődik egy, mondhatom így, hogy plakát, vagy valami hasonló ehhez, ahol felkerültek az apró vadak, meg vannak nevezve magyarul, szlovákul és latinul, tehát ha iskolások jönnek, akkor hogy ez legyen számukra értelmes. Vannak itt olyan vadak is feltüntetve, amelyiket nagyon nehéz még a vadásznak is megtalálni vagy meglátni, például az aranysakál, ami most már elég nagy gondot okoz itt a területünkön. Aztán gyakran előfordul a borz, ugye itt a Szőlőskén a kedvencem, ahol a vadaskertem is van, az a Borzhegynek hívják, tehát a borzoknak a tanyája. És jó lesz, hogyha a gyerekek ezt így közelről képen láthatják, és megismerik ezt közelebbről. Középen elhelyeztem egy feliratot, az állandó vadászkiállítás Szőlőske. Van egy hullajtott agancs, amelyiket itt leálltuk az erdőbe, egy gyönyörű gim szarvasnak az agancsa, az díszíti ezt a feliratot és egy vadászkürt. Aztán, amit fontosnak tartottam, az idős vadászoknak a névsora, amelyik vadászok már nem élnek közöttünk, tehát meghaltak, elmentek.
És itt álljunk meg egy szóra, nagyon tetszik a hármas, mondhatom úgy, hogy vallási felekezetnek a címere, ahogy megörökítette ön ebben a hármas címerben és ebben a fafaragásban. Igen. A szakralitást megörökítette.
Ezt még 60 éves koromra készítettem egy kovácsmesterrel egy védőrácsot a Hubertus kápolnába, a vadászkápolnába. Azt így megrajzoltam, és azóta ez ilyen jelképem is maradt. Ezt már keramikusak is csinálták a kedvemre, és ide is felkerült a fafaragó művész, a Ferenc Gyuri barátom készítette. Ő írta fel, és ő véste bele ezt a kért emblémát, vagy a kért formáját. És
mert hogy látható a római katolikus kereszt, a kehely a reformátusokra utalva, és a kettős kereszt a görög katolikusokra utalva.
Vegyük úgy, hogy ez ilyen ökumenikus legyen, mert ugye a feleségem ő katolikus, én református vagyok, a legjobb barátom pedig görög katolikus. A harmadik része a falnak, a jobb oldalon található a trófeák azoknak a vadaknak, amelyik itt találhatók ezen a környéken. Tehát az őz, a dámvad, a muflon, a gimszarvas, a vaddisznó. Jobb oldalon még található olyan pár trófea, amelyik valóban mondhatom, hogy érdekesség vagy különlegesség, mivel hogy egy őssuta látható, amelyiknek agancsa van, és a ismerős professzor uram, barátom Ciberei doktor mondta, hogy ez 1000 darabból egy van ilyen. Tehát én így gondolom, hogy ezt érdemes volt így kipreparáltatni, és így meghagyni a következő generációnak.
Parókásvadnak mondják?
Parókás. Nem tisztította le az agancsát, tehát ilyen parókásnak mondják.
Valamint a vaddisznót is megláthatjuk. Mondhatjuk úgy, hogy életnagyságban, hiszen direkt olyan magasságba tette a kipreparált mását, hogy a gyerekek valóban érezzék, hogy ilyen nagy és ilyen magas tud lenni egy élő vaddisznó.
Igyekeztem, hogy a vaddisznó nagysága érthető legyen, mert sok esetben a gyerekek ugye látják a csíkos kis malacokat a könyvbe, de a valódi vaddisznó az akár méter magas is lehet, és olyan ereje van, hogy a vadászoknak a lövés után is nagy gondot okoz valamikor után keresni. Úgyhogy ez a vaddisznó is itt esett el Szőlőski erdőbe, és nagy élmény volt a számomra, amikor megtaláltam.
Említsük még meg természetesen a vadászhimnusz feliratát, és nem utolsó sorban egy öntől vett idézetet, miszerint soha ne tégy rosszat másoknak, hogy az időt csak jó cselekedetekre maradjon. Azt hiszem, ez mindannyiunknak a hátralévő életünkre egy arszpolitikája lehet.
Igen, hát ez egy régi dolog a számomra, mivel hogy ezt nem most sikerült megalkotni már korábban, és egy pár helyre ez felkerült. 50 éves koromban voltam, ahogy említettem is a beszámolóba, meg ön is felolvasta. Dél-Afrikában volt szerencsém, és ezt megjártam. Aztán súlyos betegséget szereztem ott, és ezt a feliratot akkor nagy betegségem közben alkottam meg, és maradt.
Diana miért került ide? Ő ki is?
Hát ez legenda, ugye, de sok esetben azt írják, hogy jó, a vadászok istennője, de közben a nőknek is a védence, a szüzeknek és a állapotos nőknek is a védence. Ezért került a szobra ide, és azt hiszem, hogy a szobor az kihozza egy kicsit a dimenziót a terembe, és ez jó tesz a teremnek is, vagyis a kiállítást egy kicsit növeli.
Önnek az egyik lételeme a vadászat, de kedves Erzsike, önnek mit jelent a vadászat?
Nekem az a vadászat szintén nagy örömet okoz olykor-olykor, ugye elvitt a férjem afrikai vadászatára, aztán ide a községbe is, ahol vadásznak, vagy vadász a férjem, ide is gyakran eljövök vele, én is szeretem a természetet, szeretek gyönyörködni a természetben, de mindig megkérem, ha én ott vagyok, akkor ne lőjön, csak gyönyörködjünk, mert én inkább gyógyítottam az embereket, mint hogy öljek.
Igen, ön az egészségügyben dolgozott hosszú-hosszú évtizedeken át.
Igen, én műtősnővér voltam, igen, úgyhogy én inkább gyógyítani szerettem, mint hogy meghalni lássam az állatot, vagy elesni lássam.
Bár a vadász kiállítás végén megnéztünk egy filmet, egy 2016-ban készült alkotást a fácán vadászatról, és ott elmondtam, mert ön segítségemre volt a műsor forgatókönyvének megírásában, hogy a vadászember az nem kegyetlen ember. A vadászembernek igenis megvan a létjogosultsága. Mi is a feladata egy vadásznak? Mondjuk el a kedves hallgatók számára is.
Elsősorban az, hogy védeni a vadat, aztán törődni, etetni, és aztán selejtezni, tehát a nem odavaló vadat, tehát hibás, hogy beteg állomány, azt kiszedni a sorból. Így várhatjuk azt, hogy a következő generációk azok egészségesebbek lesznek, gyönyörűbb, szebb trófeákat hoznak, értékesebb. Nem csak a vadásznak, hanem az állam tulajdonába is nagyobb érték kerül.
És a kedves hallgatókat csak invitálni tudjuk, akik most meghallgatják ezt a riportot, látogassanak el a magyar-szlovák határ közelében található Szőlőskére, és nézzék meg a közösségi házban azt az állandó vadászkiállítást, amelyet Szaniszló János és kedves felesége ajánlott fel a településnek. Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, és további életükhöz jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont kívánok.
Nagy szívességgel.
Az elmúlt percekben a Szőlőskei Közösségi Ház állandó vadász kiállítását Farkas Erzsébet riportjából ismerhették meg. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 49. részét Szívós Győző olvassa fel.
Elefántot még a Cavóban és az Ambozeliben is szép számmal látni, de orszarvú már alig akad. A vadorzók első számú áldozatai a vastagbőrűek. Közülük az orszarvú van a legnehezebb, sokszor kilátástalan helyzetben. A kelet-afrikai államok közül Ugandában a fehér orszarvút, amely az ázsiai fajokat is beleértve a legnagyobb termetű, már a 70-es években kiirtották. Most a fekete orszarvú van soron. Egyes felmérések szerint mindössze 6 példány él az országban, ha ugyan még él. A polgárháború idején csak az nem jutott lőfegyverhez, aki nem akart. Az orvvadászat profithozó üzleti vállalkozás lett. ami végbe ment Ugandában, az folytatódott Csádban, Etiópiában, Szomáliában, Zairében és Angolában. Tanzánia északi részén az orrszarvúk 90%-án ölték meg a vadorzók. Még itt, az aránylag stabilnak mondott Kenyában is 1100-ra csökkent a számuk, holott 1969-ben még 18000 példányt tartottak nyilván. Természetesen korábban is vadásztak orrszarvúra, és nem csak a húsáért. Így például a zuluknál az állat tülke és csontja egyben mágikus és orvosi célokat is szolgált. Ha egy darabkát elégettek a kunyhóban, füstje elűzte a rossz szellemeket, a kígyó marta sebre helyezve pedig kiszívta a mérget. Ettől azonban még nem csökkent jelentősen az orrszarvuk száma. A lélekharangot az arabok kongatták meg felettük, akik varázsszerek gyártásába kezdtek, elhitetvén, hogy az orrszarvú tülökpor a legkülönfélébb betegségeket gyógyítja, s mindenek előtt visszaadja a múlóban lévő férfi erőt. Szudánban, Észak-Jemenben és a többi mohamedán államban, ahol ezeket a csodaszereket gyártják, 1 kilogramm tülök a 70-es évek közepén $35 volt. Az évtized végén 500, majd $800, és ma határa csillagos ég. Csupán Jemenben 1972 és 1979 között évente 8 tonna tülök talált gazdára, úgy 22000 orrszarvú élete árán. Nagy a felvevő piac, a fél ázsiai kontinens, és egyre kevesebb az orrszarvú. Következésképpen emelkednek az árak. Ahol még ma is szabadon élnek ezek az állatok, szinte mindenütt valóságos hadsereg vigyázza őket. Az elefánt még tartja magát, de számuk rohamosan csökken. Pár éve keletkezett a mondás, az utolsó elefánt már köztünk van. Az afrikai népek nem mindegyike vadászott elefántra régebben. A maszájok ma sem vadásznak, s például a pigmeusok egykori, tradicionális húsvadászata sem veszélyeztette az elefántok populációit. Kenya elefántjainak az egyharmada a Tsavo-ban fordul elő. Korábban volt év, hogy a vadőrök 20 tonna elefántcsontot küldtek Mombazába az elefántcsont aukcióra, az óriás mennyiséget az orrvadászoktól foglalták le. A Tsavo-ban sokáig a kamba törzsbeliek dolgoztak hagyományos módszerekkel, íjjal és mérgezett nyilvesszőkkel. Az akokantera nevű fából nyelt méreg általában gyorsan hat, azonban ha rossz helyen sebezte meg a nagytestű állatot a nyilvessző méreggel bevont feje, akár egy teljes hónapig is elkillódott. Később Szomáliából törtek be egészen a Tsavo-ig nomád vadorzók, ők már lőfegyvereket használtak. Hosszú időbe került, míg ezeket a bandákat kifüstölték. Kenyában a nagy fordulat 1977-ben történt, amikor Kenyatta elnök december 12-én a függetlenségi napon deklarálta az elefántcsont kereskedelem tilalmát. Kenyában a legnagyobb agyarasokat elnöki menlevél védi. A leghíresebb óriás Ahmed csontváza Nairobi Nemzeti Múzeumban áll. A vadorzás végtermékeivel csaknem mindenütt találkozhatunk. Magában Nairobiban annyi elefánt farokszőr karkötőt árulnak, hogy az őselefántokat is beleértve ennyi valódi farokszőr nem létezhet. A fekete, rugalmas karkötők javarésze műanyagból készül, ami egyáltalán nem baj, sőt, az elefántcsont karkötőket, gyűrűket csak úgy zsebből árulják, mint Budapesten a Keleti pályaudvar környékén az arany ékszereket, órákat. Ezek jól becsomagolva, valami rejtek helyen, kút mélyén, falhasadékban várják a megbízható vásárlót. Ha van ilyen, krimibe illő körülmények között halásszák elő a kincset, a legtöbb titkos és tiltott üzlet a fafaragók piacán köttetik. Nairobiban még egyszer és utoljára behordtuk a kert összes vörös sarát Lipta is anyjék lakásába. Megraktuk a kocsikat, és irány ismét Tanzánia. Április 23-tól április 26-ig. Road license? Ho? A kenyai határőr kérdően nézett Jancsira. Tényleg hol van? 2 hónappal ezelőtt kiváltottunk ugyan valami engedélyt, de az már régen lejárt. Tessék, parancsoljon. Jancsi oda nyújtotta a régi engedélyt. Próba szerencse. Ez nem érvényes. Más nincs? Nincs. No, lássuk csak. 3 kocsi, az ennyi, meg ennyi köbcentiméter, 60 nap, summa summarum, $2500. Na ne, lehetesség mondani. Jancsi majd kiájult a bódéból. De igen, ennyi, ez a normál tarifa, meg se büntettem. Mert én nagyon belátó vagyok, tudom, hogy maguk tudósok. Igen, Jancsi nyomban kapcsolt, hogy itt lehet valami keresni valunk. És nem lenne mégis valami megoldás? Megoldás? Az van. Apropó, hivatalos bizonylatra szükségük van? Mert ha nem, akkor fizessen $400. Köszönjük. Jancsi kiguberálta a pénzt, mi meg áldottuk az afrikai korrupciót. Arusában búcsút vettünk Gézától. Amíg mi Afrika közepe felé igyekszünk, ő Tanzániában marad, és folytatja megkezdett nyelvészeti és néprajzi kutatásait. Majd később, hazautazás előtt megint találkozunk. Április 27-től április 29-ig. A már jól ismert, bombázott betonúton hagytuk el Arusát. A műút semmit sem változott az elmúlt hónapok alatt, de a környékre alig ismertünk rá. Zöldellő rétek, virágok, az akáciákon friss lombtömeg, alig negyed évvel ezelőtt itt a száraz szavannát még egyszínű sárgára festette a kavargó por. A betonút után földút következett, de gyorsan ezen sem haladtunk, inkább csak vergődtünk a sárban. A Mányára tó árkában az út valójában egy töltésen fut, s két oldalt vízenyős, mocsaras földek terülnek el. Csak Babati előtt kapaszkodtunk magasabbra, egészen 2200-2400 méterig. A levegő rohamosan hűlt, este már hideg volt. Ebben a merő sárvároskában éjszakáztunk. Ugyan milyen lehetett a település, amikor Hemingway járt erre? Afrikai vadásznaplójában többször említi Babatit. Talán ugyanabban a szállóban vett ki szobát, mint mi. Túl sok választási lehetősége nem lehetett. A Babatiból Szingitába vezető út pokoli volt. Jó, ha 12 kilométert megtettünk egy óra alatt. Hatalmas teherautók, mint kilőtt csatahajók oldalukra dőlve hevertek a sárban. Szingida előtt eltűnt a sár. A város környéke olyan, mint valami geológiai múzeum. Az ősöreg gránit, az afrikai pajzs kőzete hatalmas kőgombák, félgömbök, tojások és lepények alakjában bukkan a felszínre. Földrajzos társaim lelkesen rohangáltak kőtől kőig, csattogtak a geológus kalapácsok. A Szingida utáni mocsárvidékhez már sötétedéskor érkeztünk. Jó 5 órás út következett a Vembere folyó árterén keresztül. A fényszórók fényében kísértetiesen vibrált az óriási kiterjedésű mocsár, a robogó kocsikat két oldalt vörös vízfüggöny kísérte. Zegában szálltunk meg, a hotelben víz, villany és WC nincsen. Csak egyetlen szoba, 2 ágyal. Fáradtak voltunk, de elégedettek. Egyetlen nap alatt 400 kilométert tettünk meg. Nyugat-Tanzánia már nem igazán Kelet-Afrika. Inkább valamiféle átmenet Közép-Afrika felé. Vannak még nagy kiterjedési őserdők, amelyekben dús az ajnövényzet és a fákat liánok kötik össze. Itt építenek az olaszok egy vadonatúj utat, annyira újat, hogy egyik térképünk sem jelzi. Felszabadultan szágódottunk a kiváló minőségű strádán, mint Dél-Amerikában a transamazóniai műút. Rajtunk és az útépítőkön kívül más járműnek nyoma sem volt. Hiába igyekeztünk azonban, mire a határhoz értünk, a hivatalnokok hazamentek. Letáboroztunk hát a Tanzánia és Ruanda közötti senki földjén, és mákos tésztát ettünk. Safi remekelt. A mákot a közeli faluban kölcsönkért famozsárban törtük meg, s ettől kissé fűszerízű lett.
Elhangzott Vojnics András utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában. A 49. részt hallották, a felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária című művének 15. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária, korunk asszonya. Mária, ilyennek akarunk látni otthonosnak, aki a mi nyelvjárásunkat beszéled, érted a hagyományos nyelvet, de járatos vagy a népnyelvben is. Két vagy három név koordinátáin keresztül összeállítod a rokonság teljes képét, s végül kiderül, hogy szinte az egész város a rokonod. Így akarunk látni téged, mint aki beépültél a vidék krónikájába, korunk ruháját viseled. Aki nem tartasz senkitől, aki úgy keresed a kenyered, mint bárki más, aki ott parkolsz a mi autónk mellett. Te mindenkorú asszonynak példája, akihez Éva minden leánya közel érezheti magát, akármerre is halad élete napja. Fejlett leányként akarjuk őt elképzelni halásznadrágban, amikor a nyár közepe eléri a tengerpartot. A naptól és a szépségtől barnán, szemében a zöldes adriai tengercseppjeit hordozva. És télen színes hátizsákkal, amint megy ő is a versenypálya felé, s amint áthalad az Umberto korzón, szívélyesen üdvözli az embereket. Aki ránéz, abban felébred a tisztaság utáni vágy. Este elbeszélget a barátaival a 11. Pius utcán. Az őt kérdezőket boldoggá teszi, akik visszaadják neki minden árny nélküli mosolyát. Karöltve megy a barátnőivel, meghallgatja azok bizalmas titkait, arra ösztönözve őket, hogy szeressék az életet. A mi ismert vezetékneveinket adnánk neki. Tóth, Szabó, Varga, Kis, Kovács. Úgy gondolkodunk róla, mint a mi egyik gimnazistánkról, vagy mint a városunk kötödéjének egyik munkásnőjéről, vagy mint egy fő kereskedelmi gépírónőjéről, vagy a Margarita Korzó egyik tikjának eladónőjéről. Találkozni akarunk vele, amint áthalad a történelmi városrészen, és megáll az Amante úton, hogy beszélgessen az asszonyokkal, vagy amikor vasárnap a temetőben virágokat helyezel halottainál. Vagy csütörtökön, amikor a piacon van, és ő is alkuszik az árakon. Vagy amikor délben a többi édesanyjával együtt a Manzoni előtt várakozik, hogy fiacskája kijöjjön az iskolából, hazavigye, és csókjaival halmozza előtt. Nem úgy akarjuk látni, mint vendéget, hanem mint társunkat, aki teljességgel részese a mi közös gondjainknak, aggódik a városunkat sújtó romlás miatt. Örül azonban a mi ellentmondásos, de fölemelő lelki élményeinknek. Amikor hatalmas kulturális vásár van, temploma, művészete, zenéje, történelme számára újongás. Örömteli dolog számára a földművelők, a hajósok, a gyógyíthatatlanul megsebzett, a szülőföldjükről száműzöttek közé tartozni. Mária, így akarunk téged látni, mint aki teljesen a miénk vagy, minden féltékenység nélkül. Olyannak, aki karácsonykor énekli a szent újongást, nagybőjben a Vexilla Regiszt, királyi zászlójár elől, asszonyaink hangsúlyaival, akik égő lámpásokkal kígyóznak a körmenetben. Így akarunk látni az anyakönyvi listákon. Az ünnepi álmok idején és a hétköznapi keserűségek között. Mindig úgy, mint aki kész a segítségnyújtásra, mint akit átjár a reménység elemésztő tisztaságával, Istenre utaló szükségével. Úgy, mint aki velünk együtt indul ünnepi és könnyes pillanatokba. A szüret és az olajsajtolás fáradtságát vállalva, a tűzhely és a mosoda illatával, az elbúcsúzás és a megérkezés könnyeivel. A régi idők szomszédasszonyaként. Vagy mint egy kedves bérlő, aki megpihen a közös ház lépcső fordulójában, mint az a ragyogó teremtés, akinek ugyanazon számú házban van a lakása, mint a miénk. Megtelik fénnyel az udvar tőle. Szűz Mária, korunk asszonya, lakjál közöttünk. Te előre megmondtad, hogy minden nemzedék boldognak fog hívni. Közöttünk van a miénk is, amely énekelni akarja nem csak annak az Úrnak a dicsőségét, aki nagyot művelt a múltban, hanem azokat a csodákat is, amelyeket folytatólagosan cselekszik benned a jelenben. Add, hogy közel érezzünk magunkhoz problémáinkban. Nem olyan asszonynak, aki a messze távolból érkezik, hogy az ő kegyelmi erejével vagy szokásos, nyomtatott brossúráival egyszer s mindenkorra rendet tegyen, hanem olyannak, mint akinek ugyanezek a problémái, aki ugyanúgy a saját bőrén tapasztalja azokat, ismeri drámai voltukat, és felfogja a változások árnyalatait, és maga is nagy árát fizeti kínjainak. Szűz Mária, korunk asszonya, szabadíts meg attól a veszélytől, hogy úgy érezzük a 2000 éve megélt lelki tapasztalatait számunkra hasznosíthatatlanok, mert mi a posztmodern iparosodás utáni, s ki tudja mi utáni civilizáció korának gyermekei vagyunk, jobbára mondhatjuk így, a kereszténység utáni. Értesd meg velünk, hogy a szerénység, az alázat, a tisztaság, a történelem minden korának gyümölcsei, és az idők változásával sem változott bizonyos értékek kémiai összetétele, mint a háláé, az engedelmességé, a bizalomé, a gyengétségé, a megbocsátásé sem. Ezek olyan értékek, amelyek ma is tartják magukat, és soha nem kerülnek használaton kívül. Ezért tér vissza hozzánk, és kínáld fel új kiadásban ezeket a hatalmas emberi erényeket, amelyek téged Isten szemében naggyá tettek. Szűz Mária, korunk asszonya, amikor Jézus a mi anyánkká tett, nem csak azonos földről való társunkká tett, hanem mindannyiunkkal azonos korúvá is, ugyanazon tér és idő darabjának rabjává. Senkinek a terhére nem írható, hogy nemzedékek választják el tőled, senki nem állíthatja, hogy ne értenéd korunk drámai helyzeteit. Jöjj közel hozzánk, és halld meg mindennapi aggodalmaink kérdéseit, amelyek modern világunkat aggasztják, a fizetésről, amely nem elegendő, a stressz miatti fáradtságról, a jövőnk felüli bizonytalanságról, a félelemről, hogy nem leszünk, a belső magányosságról, az egymás közti viszonyainkról, az érzelmeink bizonytalanságáról, gyermekeink nehéz neveléséről, a kommunikációra való képtelenségünkről, számunkra oly kedves személyek, az idő abszurd széttöredezettségéről, a fejfájást okozó kísértésekről, a bukás szomorúságáról, a bűnről. Éreztesd meg velünk biztonságot nyújtó jelenlétedet, ó egykorú édesanyja valamennyiünknek! S el ne hangozzék soha a nevünk, amelyet szólítanak, anélkül, hogy ugyanazon betűk alatt ne hangoznék fel a tiéd, hisz te soha nem unod azt válaszolni, jelen, úgy, mint egy régi osztálytársunk. Mária, az utolsó óra asszonya. Most és halálunk óráján. Latinul jobban hangzik. Nunc et in hora mortis nostrae. Különösen akkor, ha az Ave Máriát énekeljük. akkor úgy érződik, hogy a folydogáló melódia a gyöngétségnek egy folyamtorkolatába szélesedik, és az ember vérző könyörgéseinek utolsó négy szavába koncentrálódik. Most és halálunk óráján. Saját anyanyelvünkön sem rosszabb. Különösen akkor, amikor az est árnyaiban a szegény nép az Üdvözlégy Máriát imádkozza egy templom padjaiban a rózsafüzér kadenciáival. Monoton kadenciák ezek? Ám e sovány szavakban bennfoglaltatnak lefordíthatatlan kuszaságaink, amelyeket nem értheti jól az, akit az örök idő és a sok emlékkel teli múlt helyei választanak el tőlünk. Biztos, hogy e szavakat ismételgetve elménkben édesebbnél édesebb képzeletek gyülekeznek, amelyek közül a legdominánsabb képmás azé a másik anyáé, aki téli estéken az égő farönk közelében, vagy a nyári éjszaka csillagzata alatt, amikor a családtagok hazaérnek és a szomszédok is itt vannak, kezében a rózsafüzért elmondta, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Mintha a Madonnától nem is szabadna mást kérni. Imádkozz érettünk, bűnösökért. Talán mert ez a kérés lényege. Minden más csak ennek a leglényegesebb kérésnek a függvénye. S íme akkor 50-szer ugyanaz az emésztő kérés, most és halálunk óráján. Megkérdezhetnénk, vajon az Üdvözlégy Mária miért koncentrálódik egyetlen kérésre? Két indoklás is van erre. Mindenekelőtt, mivel Mária nyitott az órára, mivel ő jelen volt fia óráján. Átélte, főszereplője volt halála és megdicsőülése drámai fordulatának, amely felé az egész üdvtörténelem haladt. Abban az órában Jézus testvéreinek adta őt át, akinek János volt a szimbóluma, hogy őket saját fiainak tekintse. Ettől a pillanattól kezdve ő az, aki vigyázza a mi utolsó óránkat, s jelen van az időnek abban a tört részében, amelyben mindannyian örök sorsunkkal játszunk. A második indoka ezen kérésnek az, hogy a hora mortis, a halálunk órája egy nagyon nehéz átmenet. Egy átlépés, amely félelmet okoz, az ismeretlenség terhével kebelez be minket. Egy olyan átalakulás, amely megrettent, mivel ez az egyetlen dolog, amelyet nem lehet időben, térben és módjára nézve előre programozni. S hogyan lehetne megközelíteni egy vékony nádpadlót, amely ott inog egy széles folyó örvénye fölött, amely kész, hogy elnyeljen minket? Itt van az imádság realizmusa. Ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae. Imádkozz érettünk most és halálunk óráján. Te, aki járatos vagy ebben az órában, segíts, hogy mindannyian, akiknek életünk számlapján elérkezve üt az óra, Assisi Szent Ferenc derűjével tudjuk fogadni. Dicsérjen téged, Uram, még a testi halál is, aki elől senki élő el nem futhat. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, amikor számunkra is elérkezik a nagy este, és kihunyni készül a nap az alkonyati szürkületben, jöjj közel hozzánk, hogy elindulhassunk az éjszakába. Ez egy olyan tapasztalat, amelyet végigéltél Jézussal, amikor halálakor elsötétedett a nap, és nagy sötétség támadt az egész földön. Ugyanez a tapasztalat ismétlődik meg velünk is. Gyökerezz le a mi keresztünk alatt is, és virrasz a sötétség órájában. Szabadíts meg a mélységes szakadék rémületétől, és a napfogyatkozáskor kérünk, rendezd minden reményünket. Készítsd el fáradt lelkünknek az álom édességét. A halál minden esetre találjon ébren. Ha te a kezedet adod, nem fogunk félni tőle. Sőt, életünk utolsó pillanatát úgy éljük át, mintha egy fénylő katedrális ajtajában lennénk, egy hosszú zarándoklás után égő fáklyákkal megérkezve. Elérve a belső teret, eloltjuk és letesszük a fáklyákat. Nem lesz többé szükségünk a hit világosságára, amely megvilágította utunkat. Immár a templom világossága, mint szétáradó boldogság tölti be pupilláinkat. Ott kérünk, hogy így éljük át halálunkat. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, az evangélium arra tanít, hogy Jézus, amikor a keresztfán kilehelte lelkét, akkor lehajtotta a fejét. Valószínűleg, ahogyan sok művész gondolja, feje a tiédre hajlott. Úgy, mint amikor még gyermekként bizalommal rád hagyatkozott és elaludt. Jobb kéz az akasztófa alatt, mint egy kőből készült zsámoly, így lettél az ő halálos párnája. Kérünk téged, amikor elérkezik számunkra is a pillanat, hogy átadassunk az atyának, és senki a jelenlévők közül nem tud majd válaszolni kérdéseinkre, és elmerülünk abban a magányban, amelyet még a számunkra legkedvesebbek sem tudnak kitölteni. Nyújtsd a te fejedet nekünk, mint utolsó vánkost. Arcot tüze életünk végső pillanatában előhívja öntudatunk soha ki nem nyitott sírjából azt a másik pillanatot, születésünk után az elsőt, amikor megtapasztaltuk egy másik arc melegét, amely annyira hasonlít a tiedre. S talán csak akkor, és csak elménk piciny fényénél, de megértjük, hogy a haldoklás fájdalmai nem mások, mint egy közeli születés vajúdásai. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, készíts föl minket a nagy utazásra. Segíts, hogy félelem nélkül húzzuk fel a horgonyt. Intézd te az útlevelünkkel kapcsolatos dolgokat. Ha meglátják a te arcodat, nem kell félnünk semmitől a határnál. Segíts, hogy a megbánás, a bűnbánat jeleivel egyenlítsük utolsó függőségeinket Isten igazságosságával szemben. Te magad intéz nekünk az amnestia ajándékát, amelyet Isten szélesen tár elénk királyi irgalmasságában. Végül te rendezd a papírjainkat, amikor a paradicsom kapujához érünk, amely kopogásunkra feltárul majd előttünk. S végül a Stabat Mater visszhangjaitól kísérve léphetünk be az országba, a szomorúság és a remény vonásaival, ám a te védelmed szédületében. Ahogy annyiszor énekeltük templomainkban a keresztút végén, Quando corpus morietur, fac ut anime donetur paradisi gloria. Ámen. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lejje meg. Ámen.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 15. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.